A jövő hangjai. Generációk találkozása. Penke Bence műsora.
Üdvözlöm a hallgatókat! Szinte már közhely, hogy a fiatalok számára a hagyományos média látókörön kívül esik. A tévé, a rádió, a nyomtatott sajtó hosszú évtizedeken keresztül uralta a nyilvánosságot, de a mai 10-20 éveseknek már nem kell a készülékek elé ülniük, hogy megtudják a legfrissebb híreket vagy álláspontokat. Cikkek és videók széles skálája érhető el egyetlen új begyérintéssel a telefonunkról. Ráadásul az internet és a social media lehetőséget teremt a felnövő generációnak, hogy saját véleményüket megosszák és aktívan részt vegyenek a közbeszédben. Kommentelésen és politikai mémelésen túl például szabadon létrehozhatnak saját hírcsatornát bármelyik platformon. A Balzac YouTube csatorna egy feltörekvő médium, és ez a kifejezés még jobban él, ha hozzáveszünk, hogy az egész projektet egy középiskolásokból álló csapat működteti. Interjúznak politikusokkal, beszámolnak tüntetésekről és megmozdulásokról, megszólítják az utca emberét, de készült már hírháttérelemző videó és kajálós videós kihívás is. Az új generációs médiáról, a fiatalok lehetőségeiről, társadalmi aktivizmusról és magáról a Balzacról beszélgetek a jövő hangjai mai adásában a csatorna két alapítójával, Weiner Danival és Kenyeres Kristóffal. Sziasztok, köszi, hogy itt vagyok.
Köszönjük a meghívást.
És köszi, hogy a szabad napotokat áldoztátok arra, hogy itt kicsit utána járjunk ezeknek a dolgoknak. Alig több mint egy éve indultatok el, és ez alatt az idő alatt több mint 1000 feliratkozótok lett, és 52 videóval lett gazdagabb a csatorna. Ha most visszatekintetek erre az időszakra, elégedettek vagytok azzal, ahol a Balzac tart most éppen?
Szerintem amúgy elégedettek vagyunk, főleg én személy szerint a fejlődésben, és hogyha visszatekintünk a régebbi videókra, ott még nagyon látszódott, hogy kezdők voltunk, kísérleteztünk, és most így kezd jobban kiforrani, de alapvetően nekünk az egyéves célra, és egy évre az volt a cél, hogy megvan 1000 feliratkozó, ez picit megkésve, de teljesítettük, vagyis hogy mi elégedettek vagyunk szerintem.
Dani?
Én is elégedett vagyok, és különösen az is, hogy nem csak az, hogy mennyi feliratkozunk, tehát hogy mennyi videónk, hanem hogy mennyire sokat fejlődtünk. Szóval amikor elkezdtünk, akkor például csak ilyeneket csináltunk, hogy kimentünk az utcára, megkérdeztünk embereket, és talán elképzelhetetlen volt számomra, hogy egy olyan mély anyagot is lehet forgatni, lemegyünk vidékre, és egy civil szervezetről forgatunk egy majdnem 20 perces anyagot, szóval hogy mindenképpen minőségben is volt egy nagy fejlődés.
És talán a legfontosabb az, hogy az elején úgy kezdtünk, hogy ketten rohangálunk egy kamerával és egy mikrofonnak nevezett cuccal, de azóta lett ténylegesen technikánk, és most már nem ketten dolgozunk rajta, hanem a szerkesztőség körülbelül 15 emberből áll, és 5 főszerkesztő vagy van.
Hát van egy 5 fős vezetőségi, akikkel az a kemény mag, mert hogy azért így a Balzac nem egy ilyen nagyon durva dolog, hogy mindenki minden nap dolgozik, hanem van egy ilyen 5 ember, aki nagyon általában mindig benne van, amit csinálunk, és akkor még vannak külsős emberek, akik néha-néha jönnek be.
Szépen akkor így fel is duzzadt a csapat. 2022. december 9-én, amikor az első videótokat leforgattátok, illetve publikáltátok, akkor már tudatosan hosszú távra terveztetek? Vagy ez inkább így a saját szórakoztatásotokra, menjünk, csináljunk egy videót?
Szóval ez úgy kezdődött, hogy a Kristófnál voltam, egy iskola délután ott voltam vele, a ő szobájában, és akkor nézegettük ezeket a régi 444-es vicces videókat, és azt mondtuk, hogy figyelj, mi nem csinálhatnánk egy ilyen, mert hogy én már interjúoltam régebben a nagymamámmal holokausztul élőket, és a Kristóf meg már régóta vág, meg szeret fotózni kamerával, a média világával. Holnap lesz egy ilyen sztrájk az első 2 órában az Üllői úton, kimegyünk, és akkor ott majd poénkodunk, de az egészet poénból gondoltuk. Aha. És aztán felvettük, Kristóf megvágta, és akkor mondtuk, hogy jé, ez egy kicsit komolyabb lett, mint gondoltuk.
Ez jó!
És akkor elkezdtük csinálni.
Igen, és hogy nekünk eredetileg az volt a fejünkben, hogy egy viccet csinálunk, és az, hogy picit ilyen kétfarkus módokon ez az ilyen politikai trollkodás volt az alapcél. Aha. Például az első videó ötletünk az volt, hogy kimegyünk a békemenetre és érettségi tételeket kérdezünk. Ezt azóta sem csináltuk meg, de azért még tartom azt, hogy ez egy jó videó ötlet lenne.
Hát most lélekben megcsinálhattátok volna, ugye, hát, a lelki békemenet. Kapcsolatban, igen. Bocsánat, folytasd.
És nem tudom, igen, úgy volt az egész első videó, hogy csak kimentünk, még egyikünk sem csinált ilyen fajta riportanyagot, és meglepődtünk az, hogy hogy alapvetően tök nagy támogatást kaptunk ismerősöktől, barátoktól. Tehát egyből talán második nap, vagy még azon a héten kimentünk az MTV székházhoz a tüntetésre. Ilyen tanársztrájk, arról is készítettünk anyagot, és utána már csak ez így elkezdett, nem tudom, egy ilyen hobbivá kinőni magát, és most már így kezd átalakulni ahhoz, hogy most már picit komolyabban gondoljuk, és megpróbálunk jobb dolgokat publikálni, bár ez nem mindig jön össze, de azért próbálkozunk.
Nőtt a csapat, mondtátok, hogy most már nagyjából 10 vagy még annál is többen vagytok, meg van kemény mag, meg alkalmi munkavállalók, hogyha lehet ezt így fogalmazni. Hogy néz ki egy szerkesztőségi ülés nálatok? Főleg így, hogy ti, mint főszerkesztők, alapító főszerkesztők vagytok.
Szóval, hogy mint mondtam, egy ilyen 5 fős kemény mag van, mindjárt el is mondom a neveket, és akkor általában mondjuk a Bambiban össze szoktunk gyűlni, kávézgatni, és akkor megbeszélünk, csomó tervet megbeszélünk, és abban mondjuk jó, hogyha 5 meglétesül, de hogy mindig van nagyon sok terv, és különben ez az 5 ember, azok ugye persze mi 2, plusz még ott van a Karácsony Miska, ő a fő fotósunk, ott van a Rostás Ármén, ő vezeti az ilyen kultúrát, nagyon sokszor riporterkedik, és ott van még nem utoljára a Lovas Milán, aki operatőr, de legfőképp állásban a gazdaságot, meg a menedzsmentet viszi ilyesmi fajtákban.
Kinen rovány vezetőitek
hát, van. Hát igen, de alapvetően nálunk ezek a meetingek, ezek sokféleképpen szoktak menni, mert hogy ez a vezetőség, hogyha lehet így hívni, ezek a legjobb barátaink, és így össze-vissza, akik lelkesek, azok így bekerültek, és alapvetően ez néha az, hogy így az éjszakában egy sörözgetés is közben előjön egy balzakos téma, vagy pedig tényleg szokott lenni az ilyen brunch-szerűség, hogy a Bombiba eszünk egy meleg szendvicset, és iszunk egy kávét. Mindig máshogy, de amúgy most pont azon dolgozunk már 24 eleje óta, hogy az alapelképzelés jó, csak ki kéne építeni erre egy rendszert, hogy jobban működjön, és most például próbálkoztunk egy ilyen discordos megoldásokkal, hogy az egész csapatnak egy közös kommunikáció felület, ahova például 2 havonta mindig beküldjük az következő 2 hónapra az összes feladatot, az, hogy körülbelül milyen sorrendbe kell az, hogy ezt most nagyon gyorsan meg kéne csinálni, mert fontos, van olyan, ami ráér, és ezeket így szépen próbáljuk csinálgatni és szétdobálni a feladatokat.
De így mindannyian középsülisok vagytok, 16-20 éves kor között.
Igen, igen. Hát azt hiszem a legfiatalabb tagunk az 15 éves, és a legidősebb az 20, vagy...
19 szerintem.
Ha. Igen.
Körülbelül ez a szórás.
Nektek főszerkesztőként kellett már rendet tenni, vagy asztalra csapni bármilyen ügyben? Tehát tudnak lenni ilyen belsős konfliktusok, akár egy videó elkészítése körül, vagy akár témaválasztás szempontjából?
Mindig is vannak konfliktusok, szóval hogy persze, hogy volt már ilyen, de hogy úgy értve, hogy azt gondolom, hogy azért szóval ez a kemény mag most már azért elég egyenlőek vagyunk, szóval nem azon, hogy mi ketten ott vagyunk, és mi alapítottuk, ezért azt mondjuk, hogy ha ez nem, akkor nem, hanem hogy meg szoktuk ezeket beszélni, szóval itt azért egyenlőség van, inkább az szokott lenni, hogyha mondjuk valaki, aki nem a vezetőségben van, akkor szokott inkább ez, hogyha azt mondják,
nem, akkor nem. Szoktak lenni azért így komolyabb vitáink, de azok tényleg viták, nem veszekedések, és hogy az ilyen legalapabb dolgokról, hogy nem tudom, most egy cím mennyire lehet így kattintás vadász, mennyire lehet most az ilyen, mert hogy nekünk vannak olyan videóink, amik így inkább ebben a művészi irányba próbálnak elmenni, vannak olyanok, amik ez az ilyen teljes favágó meló, ami csak egy tüntetés csináljuk meg, adjunk egy jó címet is, jön rá nézettség is, hogy ezeken mindig össze szoktunk veszni, de amúgy leggyakrabban csak az ilyen random politikai viták, amik szoktak menni, az, hogy most kit szeretünk, itt nem, de ez így balzaktól függetlenül, csak így legtöbbször ebbe szokott kitorkolódni.
De ez akkor leszivárog a úgynevezett szerkesztőségi ülésekre is.
Persze.
Persze.
És így a témaválasztásban, most ugye, amikor van bármilyen tömegrendezvény vagy tüntetés, akkor gondolom egyértelmű, hogy akkor kint vagytok és arról tudósítotok. Ezen túl mik azok a jelenségek vagy témák, amik kategórikusan felkelti a figyelmeteket, és azt mondjátok, hogy jó, akkor erről mindenképpen muszáj egy anyagot készíteni.
Én nagyon érdekelt vagyok abban, hogy például ezek a hátrányos helyzetekben segítő civil szervezetek, vagy különböző nagyon érdekes civil szervezetek, és azon mindig is nagyon szeretném, most is beszélünk egy például egy oroszlány közelében lévő civil szervezettel, vagy akarunk menni máshova is, és ugye volt ez az Domántaxi, szóval hogy például ezeket nagyon keressük. Persze még mindig van más, de például a Kristóf is van egy-kettő érdekesebb, amit elmondhatna a Budakrón például.
Igen. Igazából most alapvetően próbáljuk azt, hogy így kulturálisan szerteágazóbbak legyenek, és itt próbálunk olyan dolgokat bemutatni, amiknek van egy kis klikje, akik talán ismerhetik, és nem ez az ilyen legkisebb helyek, de azért olyanok, amiket így a nyilvánosság annyira nem.
És mint szórakozó helyek, vagy mint előadók, vagy művészek, tehát bármilyen
lesz. Igazából mindenféle ilyesmi. Most így elég sok dolog megy a színfalak mögött, de ami látványos az az, hogy már forgattunk egy szórakozó helyről, a Manyiról, aminek egy elég nagy kulturális központ volt az elmúlt pár évben.
Meg aztán most bezárt és újra nyitott.
Igen, és ebből lett egy ilyen relatív nagy dráma, meg így a körökben, ahol mozgunk, ott elég sok ilyen pletyka ment arról, hogy miért zárt be, mi történt velük, és ennek picit az utána akartunk járni. De alapvetően igazából mindenféle olyan témát szívesen feldolgozunk, amit érdekesnek találunk, picit másnak, picit furának.
Tök jó, Kristóf, hogy behoztad ezt a szórakozó helyet, mert erre én is azt gondolom, hogy ez egy nagy jelenség volt, hogy bezárt és aztán újra nyitott, viszont azért egy egészen leszűkíthető rétegnek. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az egész országot, de azt sem, hogy az egész várost lázban tartott, hogy mi történik ezzel a helyen, de azért nem tudom, a korosztályotokat, vagy a budaiakat, annak a helynek a környékén élőket, ez azért egészen megmozgatta. Kinek célozzátok a videókat? Most nem konkrétan ezt, hanem az egészet. Van egy meghatározott elképzelésetek a célközönségetekről?
Hogy mi mindig ezt mondjuk, hogy szóval mi azt hozzuk be, hogy talán ugyanazt az anyagot publikáljuk mondjuk egy tüntetésen, mint például a Telex vagy a 444, de hogy mi egy másik objektíven nézzük ez az egészet a diák szemszögéből, és nem azt mondjuk, hogy a diákoknak csináljuk általánosságban, hanem mindenkinek csináljuk, hogy megtapasztaljuk, hogy mondjuk egy diákként hogyan látod ezt a szervezményt, hogyan látod ezt a civil szervezeted, hogyan látod ezt az ügyet.
Igen, és hogy nekünk erről az egészről az elképzelésünk az, hogy milyen piacirést töltünk be. Én személy szerint nekem nagyon az van a fejem, mint a Holdköltők társaságában, amikor feláll az asztalra, hogy egy más perspektívát próbálunk mutatni. De amúgy a közönségünk az nagyon változó, vagyis hogy természetesen amúgy kettő korosztály nézi többnyire a videóinkat. Az egyik az a velünk egy idősek, ez a 14-25, a másik korosztály pedig inkább ez az ilyen középkorúak, aha, és mindkettő nagyon jó, hogy el tudjuk őket érni, de igazából mi azoknak célozzuk a videóinkat, akiket érdekli, és hogy mi nekünk ez az egész nagyon egy ilyen hobbiként, egy ilyen szerelemprojektként indult, és még most is úgy gondolunk rá, hogy így nagyon jó érzés, amikor egy random videót megnéznek sokan, de nekem amúgy pont az a tapasztalatom, hogy kb. Azokat nézték meg eddig a legtöbben, amikkel a legkevesebb munka volt.
Igen.
Mind múlhat ez?
Hát a címem. A címem, hogy az időzítésen, szóval például ugye volt a 2005-i videónk, az egy Magyar Péteres videó volt, kiraktuk egyből, amiután bejelentett, hogy elindítja ezt a mozgalmat, a pártot, és nagyon sok nézettséget generált. Most is kint voltunk a tüntetésen, meginterjúoltuk ugyanúgy Magyar Pétert, kiraktuk, most vagy nem volt
jó,
annyira
jó. Jó, de szerintem más miatt volt, és hogy az a videónk az gyatra lett szerintem.
Mert elromlott a hang.
Ott volt egy, még nem tudtuk megfejteni, hogy miért, de ott volt egy technikai probléma, az, hogy a mikrofon valahogy nem jól kapcsolódott a kamerához, vagy nem tudom az, hogy mi, de alapvetően így azt szerintem picit nézhetetlenné tette a videót, csak ott pont az ilyeneken szoktunk amúgy vitatkozni, hogy például ezen, nem tudom, tegyük fel, 5 ember dolgozott 3-4 órát is, és azért szeretné az, hogyha a munkája publikálva legyen, de bennem pedig picit bennem volt az, hogy én pedig rossz anyagot nem akarok publikálni, és ezeken így össze lehet veszni, de végül publikálva lett, és amúgy én örülök is az, hogy publikálva lett, mert nem nézhetetlen vagy ilyenek, de mi azért próbálunk a minőségre törekedni.
Van akkor egy ilyen közelítési szándék is bennetek, hogy a ti nézőpontotokat meg akarjátok ismertetni? Bocsánat, az idősebb, illetve a nálatok idősebb korosztályokkal? Mert mondtátok, hogy a középkorúak is egészen nézik. Mm-hmm. Ez szándék, vagy járulékos haszon?
Hát igazából mindkettő, vagyis hogy alapvetően mi szeretnénk bemutatni a perspektívánkat, és csomó dologban segít az, hogy ennyi idősek vagyunk, például a tanársztrájkoknál, diáktüntetéseknél nagyon sok információ hamarabb bejutott hozzánk, ami uh-huh. egy nagyon jó élmény volt, akár az, hogy tudtuk azt, hogy a tüntetéseken mi fog történni, meg ilyenek, de alapvetően mi nem feltétlenül minden pillanatban így nagyon ki akarjuk fejteni a véleményünket, azért megpróbálunk valamilyen szinten objektíven hozzáállni, de azért szerintem az újságírásban ez már egy nagyon régóta menő ilyen húzavona az, hogy most hogyan lehet objektívnek lenni, szerintünk amúgy sehogy.
Igen, most, hogy szerintem úgy lehet függetlennek és objektívnek lenni, hogyha megnézitek például az október 23-ai vagy március 15-ai tudósításunkat, hogy minden egyes demonstrációra, tüntetésre kimentünk, megnéztünk, meginterjúoltunk hasonló kérdésekkel. És hogy az, hogy utána a riportnak, vagy a vágónak, vagy a riporternek van egy véleménye, mert hogy mindenkinek van egy véleménye, és ettől lesz érdekes egy olyan, mert hogyha nincs semmi, és csak monoton mutatja, akkor azt a ChatGPT csinálta, és pont ettől érdekes, hogy van egy véleményed, amit átadod, és mindenkinek egy kicsit különböző. Szóval az írásban is ezt szeretik az emberek, hogy nem függetlenül beszámol, hanem hogy elmondja egy kicsit a véleményét is.
Dani, te állsz többet a kamera előtt kettőtök közül, hogyha...
Csak ő áll.
Kettőtök közül te állsz a kamera előtt. Megismernek téged az utcán, vagy van bármiféle találkozási pont a közönségetekkel?
Volt már egy-kétszer, amikor például emlékszem, amikor kint voltam ezen a hatalmas nagy tüntetésen, amit az influencerek szerveztek, és akkor jött egy ilyen velem egy körül srác, és mondta, hogy ma azoktól vagytok, nagyon szeretlek titeket, meg nem tudom mi. Szóval volt már párszor, hogy így találkoztunk, de hogy azért nem mondanám azt, hogy bujkálnom kéne a lesi fotósoktól.
Igen, tüntetéseken néha megesik az, hogy oda jönnek hozzánk, de legtöbbször ilyen távoli ismerősök vagy olyanok, amik így visszakövethető, hogy honnan ismert, de attól még lehet, hogy nem találkoztunk soha, csak így barátok bemutatták, de például pont március 15-én volt egy viccesebb pillanat, hogy valaki kért tőlünk egy szelfit.
Ez már egy út utaztások felé.
Igen.
De azért is kérdezem ezt, mert azt gondolom, hogy ti is olyan műfajban dolgoztok, amiben én is, vagy hát hasonló, tehát itt a rádiózás, meg ez a fajta videókészítés, ez mind olyan, hogy tudod, hogy van ennek egy közönsége, de nagyon kevés a direkt visszajelzés. Mondjuk, hogyha YouTube van, vagy bármilyen social media, ott érkezhetnek kommentek. Bár... Igen?
Amúgy jók... Én például az összes kommentet elolvasom az összes videónk alatt, de a kommentek... És hogy a mi generációnk már teljesen másképp fogja fel, szerintem az egész kommentelés, aha. meg ez az ilyen internetes trollkodás műfaját, mert minket csak így szimplán nem érdekel. A legtöbb komment a videóinkon, azok többnyire ilyen random politikai szidó kommentek, amik igazából a két fél egymás próbálja szétszedni nagyon rossz helyesírással és fogalmazással, amin inkább csak nevetünk mi ketten. Néha szokott az lenni, hogy szídnak minket, az nem hat meg minket annyira, és hogy inkább csak vicces, és nagyon ritkán jön valami építő jellegű, de az tényleg olyan, hogy 100-ból egy, vagyis...
Egyszer történt meg, hogy már az annyira durva volt, hogy azért azt gondoltuk, hogy itt lennet kell tenni a kommentek között, mert hogy volt a Sas Bíborkával egy riportunk, ő volt az a lány, aki eldobott egy műanyag palackot, és a ügyészség 3 év börtön ajánlott neki, és akkor volt egy riportunk, és a legtöbb komment az egy nagyon obszén, nagyon aha. nem a témára, egyáltalán nem a ránk ment.
A lányzóról, aki amúgy 16 éves volt, és akkor ott úgy éreztük, hogy moderálni kell a random perverzeket az interneten. Ott volt az egyetlen alkalom, hogy töröltünk kommenteket, de különben mi olyanok vagyunk, hogy így hagyjuk, bármit is írnak. Nem.
Most nekem az a gondolat jutott eszembe, hogy bármennyire is ellentmondásos lehet ez, de pont az, hogy a videóitok, vagy bármilyen tartalmatok alatt ilyen veszekedés, vagy ilyen anyázós kommentek tudnak megjelenni, ez minthogyha egy picit pont a ti jelentőségeteket emelné, nem? Tehát ez azt jelenti, hogy akkor tényezők tudtok lenni, akkor elindul egy párbeszéd, jó, nem párbeszéd, de értitek, tehát hogy valamilyen szinten hatást tudtok kiváltani emberekből a témák miatt, amikkel foglalkoztok.
Persze, ez jó érzés, mert mindig jó érzés, hogyha sok komment jön, az a legjobb érzés ezeket olvasgatni, bármilyen komment, ezeket mindig izgalommal olvasgatod, mert van egy valami olyasmi érzésed, hogy ezt én csináltam, és alattam rólam, vagy valamiről beszélgetnek, de hogy nem tudom, én nem, még sose nyilvánítottam a kommenteknek ekkora nagy ilyen, hogy is mondjam, figyelmet. Vagy.
Igen, szórakoztató olvasni, de az a baj, hogy ezek a kommentek többsége az annak a kalibere az olyan, hogy így szerintem ez az egy év és pár hónap alatt maximum egyszer láttam normális kommunikációt politikailag, vagy bármi szempontjából. Ez tényleg csak az ilyen anyázás szintekig megy el, aminek így persze jó az, hogy kommentelgetnek, segítenek az algoritmusban meg ilyen dolgokban, de így azon kívül túl sok értelmet nem adunk neki, szerintem.
Gondolom, akik megismertek titeket, meg szelfit kértek, azok is veletek egyidősek. Mit láttok, mit tapasztaltok, hogy a ti korosztályotoknak milyen a viszonya a klasszikus és hagyományosan vett médiával? Tehát néztek még tévét, olvastok újságot?
Szóval én azt gondolom, hogy például a tévé az már szerintem kezd egy kicsit halottabb műfajjá válni, és hogy például nálunk nem volt tévé, és nagyon keveset néznek tévét, maximum, hogyha különlegesebb híradások vannak, viszont azt azért nagyon látom, hogy ez a vagyis mondom, mi generációnk látszódik, hogy tök sok diák szervezet van, mi is megalapultunk, hogy nagyon érdeklődik a politika irányában, szóval, hogy például internetes újságokat nagyon is fogyasztanak a mikoreinkben.
Jó, de azért, mert hogy ezt kényszerből kell fogyasztani, és hogy azért én azt érzem, hogy a generációnknak már picit elvárt, hogy mindenki értsen a politikához is, foglalkozzon vele, és ez egy standard szerintem, legalábbis itt Pesten, Budapesten, itt biztos vagyok benne, hogy a korosztályunknak azért tudnia kell körülbelül az, hogy mi történik.
Miért?
Hát már annyi diák szervez tüntetés is, hát a beszélgetéseknek az 50%-a erre megy ki.
Most elindult ez a trend még régebben, és amúgy ez is közrejátszott az alapulásba, hogy picit eltolódtak ezek a dolgok is, minél hamarabb kezdődnek az embereknél ezek az aktivistáskodások. Például még régebben ilyen 19 környékén volt ugye az FFF, a Fridays for Futures, ott is többnyire tinédzserek voltak, utána az Adom, LDF, mindenféle ilyen dologot. Ott tinédzserek állnak fel, és aktivistáskodnak, komolyabb politikai dolgokat próbálnak végrehajtani, és ezért a korosztályunknak is picit jobban bele kell ásni a magát. De amúgy én azt gondolom, hogy a televíziót ismerőseim közül nagyon kevesen használják, újságokat hébe-hóba szoktak olvasni az emberek, az is az internetes formátumban, de az már az ilyen nagyon olvasott emberek, de többnyire amiért mi is YouTube videókat csinálunk, mert hogy az pedig körülbelül mindenki fogyasztja, mert hogy tegyük fel, egy 8 perc alatt megkapod azt az információt, amire szükséged van, és hello.
Meg nagyon sokan úgy fogyasztják, hogy nem olvassák el a teljes cikket, hanem mondjuk csak megjelenik a szociális médiákon, és akkor ott elolvassák a bejegyzést, hogy
igen, Instagramon, például vagy... a sztorikban, amiket nagyon jól csinál a Telex, meg 444, meg ilyenek, meg posztokban, ott így van egy, nem tudom, 5 mondatos összefoglalás, és abból azért körülbelül megtudod azt, hogy mi történik.
Van nektek példaképetek, vagy követendő minta, amit... Hát, igen?
Nekem egyértelműen az Ács Dani például az egyik, ő egy nagyon magasan viszi ezt az oknyomozást, meg mindenfajta videózáshoz kapcsolható. Hát nagyon sok, mondjuk az példaképe van, de őt emelném ki igazából.
Igen, nagyon sok újságíró vagy újság van. Egyértelműen talán, hogyha újságot ki kéne emelni, akkor akkor talán ami a legszimpatikusabb volt számunkra az a 444, mert ott érezzük nagyon ezt a személyiséget, ami benne van az újságban, hogy ott picit másképp működik szerintem, mint a többiben, de így újságírók közül én szerintem nem fixen tudok mondani, de
nem vannak, is kell feltétlenül, tehát ez is már egy válasz volt, hogy egy...
Persze, mi ez a de minta? Vannak nagyon-nagyon jó fotósok itthon, akik zseniálisan dolgoznak, vannak nagyon jó videósok. Igazából szerintem Magyarországon kifejezetten tehetséges ez a szakma, vagyis hogy a Partizántól elkezdve az összes ilyen függetlenebb újság szerintem nagyon komoly feladatokat csinál, teljesít nagyon kevés pénzből.
Igen, ezt mindig mondják, hogy amikor van egy ilyen fél autoriter rezsim, akkor így a művészek meg ilyesmik azok így sokkal jobban burjánazzani tudnak, és így szerintem egy kicsit ez van a sajtóra, és hogy most így, hogy leszüktették, hogy mondjuk mennyi sajtó van, mert a többi az ugyanazt ontja magából, így ezért nem tudom, az emberek is jobb helyre kerültek, szóval szerintem most nagyon minőségi a legtöbb szabad sajtó.
Most már nagyon kerülgetjük a témát, muszáj rá kérdeznem. Politikai aktivizmus az, amit ti csináltok a videók által?
Én azt gondolom, hogy igen, de nem olyan fajta politikai aktivizmus, hogy megszólítjuk az embereket, hogy menjünk ki a parlamentbe, és törjük be az ajtókat, és követeljük ezt meg azt, hanem azt gondolom...
Pedig micsoda hagyag lenne, bocsánat.
Hanem azt gondolom, hogy például a mai világban az, hogy csinálsz egy szabad sajtót, sajnos Magyarországon az már egy politikai aktivizmus. Aha. Ott tartunk.
Aha. Igen, szerintem is ott tartunk, de szerintem amúgy... mi nekünk amúgy a célunk az, hogy picit gondolkozzon a korosztályunk, és főleg az, hogy amit mondtam is, hogy a korosztályunkból majdnem mindenki fogyaszt politikai tartalmakat, újságokat, de nem mindenki érti, vagy fogja fel. És én nekem mindig az volt a gondolatom, hogyha egy kortárstól hallasz valami dolgot, hogy nem tudom, megéri tanulni, akkor lehet, hogy elfogadod, mint az, hogyha azt mondja az apukát, hogy tanulj, mert nem tudom, kukás leszel. De hogyha ezt tényleg egy kortársad mondja, akkor így elhiszed, és szerintem pontosan ez a célja is picit ennek, amit csinálunk, hogy alapvetően nagyon jó lenne az, hogyha a kortársaink politikailag is ahhoz képest, hogy tájékozottak, picit értsék is, hogy mi történik, és ne csak az, hogy fogyasszák, hanem gondolkozzanak róla, beszélgessenek róla, és szerintem ez.
Arról esetleg van tudásotok? Nem biztos, hogy titeket kell erről kérdezni, de most ti vagytok itt, hogy ez a politikai érés a korosztályotokban, ez milyen elválasztásban van a főváros és a többi település között?
Hogy én például voltam nagyon sokszor vidéken, voltam a Nyomtas, te is voltam az Adománytaxival, és akkor ott mindig beszélgettem fiatalokkal, meg ilyesmikkel, és én azt látom, hogy sajnos vidéken nincs annyira meg ez a, hogy is mondjam, politikai érdeklődés, mert ott sokkal, szóval akkor érdeklődhetsz a politikai iránt, hogyha már minden más nagyon jól megvagy. Szóval, hogyha van egy kényelmes lakásod, van sok pénzen, meg stb., akkor dühöngethetsz a politikán. És nagyon sok jött, jó, én persze hátrányos helyzetű falvakban voltam, szóval nem tudok beszélni az egész vidékről. Ott így, na, jelen volt a politika a fiatalok szemében is, de hogy gyurcsányozni, meg Orbánozni kívül nem nagyon tudtak, és nem is nagyon érdekelt őket, hogy mi van itt.
Igen, alapvetően én azt gondolom, hogy a nagyobb városokban ez már kifejezetten megy, ez a fiatalok közti politika, és ez amúgy látszódik abban is, hogy ezeknek a szervezeteknek akár vannak, nem tudom, Szegeden, Debrecenben már ilyen kisebb verzióik, és szerintem az tök menő, hogy ez megy, de én azt érzem, hogy ebben az országban nem csak ebből, hanem így mindenféle módon akkora elszakadás van a vidék és városok között, főleg a főváros és más vidéki helyek közt is, és nekünk amúgy szerintem ez egy nagy célunk a Danival, hogy picit bemutassuk ezt a különbséget is szépen. Vagy hogy például én nekem az Adománytaxis videónk pontosan azért az eddigi kedvenc anyagunk, amit valaha csináltunk, mert szerintem azt sikerült elkapni úgy, hogy technikailag az 1:1 nyomor, ami ott van Mizserfán, és így tényleg így szomorú az egész, azt így szerintem sikerült egy szép módon bemutatni, és nekem például csodálatos élmény volt, hogy ameddig a Dani ott hajtogatta a ruhákat, segített, én a gyerkőcökkel játszottam, és így tisztán emlékszem, hogy így életükben először fogtak kamerát, én pedig így odaadtam nekik, hogy játszanak velük, és ez az ilyen, nem tudom, amennyire örültek, és amennyire más dolgokat értékelnek, és a videóban is van egy jelenet, hogy egy dobozból csak kivesznek egy ilyen random kis gumilabdát is, hogy így nagyon örül neki a leányzó is, hogy mennyire más dolgokat tudunk értékelni.
Hogy még csak egyet meg akartam mondani, nagyon látszódik sajnos, hogy ugye ez az ilyen nagyon fejtők, és a Budapest környékén él kb. 3 millió ember, és vagyunk 9, valamennyi millióan, szóval hogy nagyon fejtők, és mert hát ez valamennyire még a történelmmel ugye a ország magyar monarchiában maradt itt ez a város, és szerintem a Budapest nem nagyon találja a helyét Magyarországon, és Magyarország sem találja a helyét Budapesten, szóval ez egy állandó konfliktus lesz.
De pont ezeket a... bocsánat. Pont ezeket a különbségeket az internet adta szabadsággal azért könnyen át lehetne hidalni, legalábbis a nyilvánosság kérdésében.
Hát szerintem... Igen? Szerintem amúgy persze meg lehet, de hogy pont ezek a különbségek, ezek attól is függnek, hogy milyen tartalmat fogyasztanak, és na, hogy hol. Az. Vagyis, hogy első dolog az ilyen köztévék, amik folyton mennek, azok szerintem enyhén károsak, és alapvetően pedig ott pedig én azt érzem, hogy attól még, hogy használják az internetet, oda csak a legmainstreamebb, legbugyutább dolgok jutnak el, és hogy így nem tudom, tegyük fel TikTokon, eljutnak az ilyen vicces mém videók, és jól el vannak. Facebookon így benne vannak a településüknek a Facebook csoportjába, és látják az ilyen random dolgokat, de szerintem nem követnek annyi dolgot, hogy így nagyon eljusson oda az információ, vagy én ezt érzem.
Igen, hogy még azt akartam mondani, hogy nagyon sokan, hát ez nem tudom, mennyire kapcsolódik, de nagyon sokan mindig megkérdelőzik, hogy például a putyini, vagy nem tudom, ezek hogyan működnek, ezek a propagandarendszerek, hiszen most már eljött az internet, bárki kirakhat bármit, levideózza, és ez igaz, megjött az internet, és bárki kirakhat bárkit, bárki ez eljuthat bármilyen anyag, csak arra van szó szerintem, hogy ezzel együtt olyan nagy lett a hírtöbbség, hogy most már nagyon nehéz megállapítani, mi fake news, mi nem, különösen most már például az AI, amiket tud csinálni, hogy sokkal több lett a hír, szóval mondjuk előtt az internet előtt voltak újságok, és akkor tudtad, hogy melyikben bízol, melyikben nem bízol. Most már mindenki csinálhat, mármint bárki tévészet, mert elővesz a telefonját és levideózza, hogy
meg
hoppá.
Meg régebben még nem is cáfolták egymást az emberek, vagyis hogy most tegyük fel ez a húzavon a kormánykritikus média és a kormánybarát média közt, az már így annyira elment szerintem egy irányba, hogy egy ember, akinek nincs is nagyon véleménye politikailag, azt sem tudja eldönteni azt, hogy itt mi történik, hogy kinek van igaza. És ebbe szerintem nagyon el lehet veszni.
De pont ezt akartam feltenni kérdésként, a Balzakra picit rávetítve, hogy ez is egy ilyen nagyon bejáratott szó lett az elmúlt években, ez a média buborék, hogy nincs nektek egy olyan félelmetek, vagy érzésetek, hogy a videók, amiket ti gyártotok, az is elsősorban azoknak az embereknek, fiataloknak szól, akik veletek ugyanabban a buborékban fogyasztanak híreket, médiatermékeket?
Én azt gondolom, hogy hát ez nálam nem élik meg, mint egy félelem. Azt gondolom, hogy én egyrészt azért csinálom a videókat, mert szeretem csinálni. A másik dolog, hogyha hát, hogy igen, persze, mi azon a nyelven tudunk kommunikálni, mi azon a ideológiákat tudjuk átadni, amit ez a buborék, ezt a belpesti értelmiségi tudja fogyasztani. Persze nagyon örülünk, hogyha nem csak azt fogyasztják, de azt gondolom, hogy nekünk nem az a célunk, hogy mi legyünk az M1, aki szolgáltatja az általános híreket. Nem akarunk se hírközleményt adni, mert nincs annyi időnk, szóval egyszerűen iskolába járunk, nem tudunk mindig híreket adni, hanem pont egy ilyen másik megvilágításból, és ez nem mindenkinek lehet, hogy való, vagy szereti, de hát reméljük, hogy megtaláljuk a saját buborékunkat.
Van arra terv vagy ötlet, hogy ebből kitekintgessetek, Kristóf?
Amúgy szerintem ebből a buborékból még annyira nem akarunk kilépni. Uh-huh. Inkább azt szeretnénk, hogy ebből a buborékba megszólítani mindenkit, akit meg lehet. Mert ez azért valljuk be egy hatalmas buborék. És hogy szerintem azért elég sok nagyobb médium is egy buborékban van, és azért van még hova nőnünk. Vagyis, hogy ezt nem tudjuk nem mondani, és alapvetően max, hogyha ez már így teljesen megvan, ki van maxolva ez a buborék, akkor lehet kiszúrni, és hogyha kellene nagyobb buborék, kirobban magától szerintem.
Weiner Danival és Kenyeres Kristóffal beszélgetek, akik a Balzac YouTube csatorna alapítói. Ez a YouTube csatorna pedig egy fiatalok által, talán fiataloknak, de nem csak nekik szóló YouTube csatorna, ahol különböző videós tartalmakkal dolgoznak fel közéleti, politikai és társadalmi témákat. Apropó, ha már Balzac, nagyon elcsépelt kérdés, de honnan jött a név?
Hú, hát többféleképpen is, bevezetve az érényszerint, és nem Kristóf sem mondja, én Ullipótvárosban lakok.
És akkor nagyon, vagyunk, igen.
Nagyon szeretem, és akkor hát van ez az ilyen ullipóti gondolkodás, mondanak, és a többi, ez a megiszom a matcsalattémat, mert nem tudom mi, a pozsonyi úton.
A pozsonyi pikniken.
Igen. És akkor ezt is akartuk így belehozni egy kicsit a bazba, vagy legalábbis én is, és ezért lett Balzac. A másik dolog a Kristóf.
A másik dolog pedig amúgy alapvetően az író miatt is, mert ő amúgy foglalkozott az újságírással is, csak elméletileg béna volt benne, de nagyon sok szép dolgot mondott, meg idézette van arról, hogy az újságírása legnagyobb hatalom, az újságírása jövő, és ez szerintem így úgy, hogy egy újságot szeretnénk csinálni, így odaillik. Közben pedig így vicces, mert hogy van egy ilyen kis popkulturális utalása, és akár a mulatóasztékokra, mint rap, akiket nagyon szeretünk, meg én dolgoztam velük együtt még réges-régen, meg így jóba vagyok velük, és hogy így sok dolog összegyúrva, de alapvetően én azt gondolom, hogy ez egy kifejezetten jó név lett, mert így könnyen megjegyezhető, mindenki tud valamire asszociálni, hogyha már nagyon, és hogy szerintem...
Igen, meg olyan jól hangzik,
az biztos, igen. És az elmúlt fél órában szépen már eljutottunk odáig, hogy a média buborékokról, meg a sajtótermékek társadalmi szerepéről beszélgessünk, és mint hogyha ti is mondtatok volna olyat, hogy ez az objektivitás kérdése, ez azért mindig rendre előjön bármilyen sajtóterméknél, és hogyha jól értettem, akkor ti is vállaltan azt képviselitek, hogy valamennyi szubjektivitás mindenképpen kell, hogy legyen a ti videóitokban. Ez, nem tudom, ez nem ad nektek támadási felületet?
Igazából szerintem ebben a világban minden támadási felületet ad, és hogy nem lehet elkerülni az, hogy ne legyen valami, amivel üthetnek, de én azt gondolom az, hogy most felvállaljuk azt, hogy ebbe azért benne van a mi gondolkodásunk is, és hogy azért mi nem feltétlenül ezt úgy csináljuk, hogy nem tudom, hogy például egy párthoz kapcsolódóan, hogy ez a jó párt, ez a rossz, hanem mi sokkal inkább az ideológiánkat akarjuk
perspektíva.
Szerintem az, hogyha valakik ezen utálkoznak, akkor pont az mutatja meg, hogy van egy jó véleményem, mert hogy ha valakik utálkoznak, akik valakik szeretni fognak, és akkor mi lehet, hogy azokat akarjuk megszólítani, akik szeretni fognak. És hát persze lesznek utálók, de mindig lesznek utálók. Ha valamit csinálsz, akkor lesznek utálók meg azok, akik szeretnek téged, hogy semmit sem csinálsz, és semleges vagy, akkor meg mindenki azt mondja, hogy hát ez unalmas volt.
Szóval, bocsánat, és akkor a célotok ezzel az egésszel, az, hogyha jól értettem, egy picit, nem tudom, cselekvésre és aktivitásra buzdítani a saját korosztályotokat?
Sokkal inkább szerintem gondolkodásra, meg diskurzusra. Persze jó lenne, hogyha cselekvésre buzdítanánk, de annyi ember próbálja ezt megtenni, mondhatjuk azt, hogy sikertelenül, hogy szerintem ebbe a sorba mi nem állnánk be. Mi nekünk szerintem sokkal fontosabb az, hogy ez picit az a különbség, hogy valaki néz valamit, vagy valaki látja a dolgot, és hogy ez olyan, hogy mindenki fogyasztja a politikai tartalmat, de nem mindenki fogja fel, vagy nem mindenki kezd el ezen gondolkozni, és az összefüggéseket keresni. Mi erre szeretnénk motiválni, ösztönözni az embereket.
Most még egy dolog jutott eszembe, ez is egy pár évvel ezelőtt lett közkeletű kifejezés, az ageism, vagy korizmus, ilyen furcsa fordítással, tükörfordítással, ami kor, életkor alapján történő diszkrimináció vagy megkülönböztetés, erre nagyon gyakran felhozzák azt a példát, illetve kettő nagyon erős példa van erre a való életben, amikor az idősebb korosztályokra jönnek a elnézést. A kifejezésért nyilván csak idézett a nyugger, és az ezzel kapcsolatos bármiféle pejoratív társgondolatok, de hát ennek ott van a másik oldala is, a na, mert te még fiatal vagy, te még nem értesz ehhez, adj tiszteletet az idősebbnek, és ezt, az a kérdésem, hogy ezzel ti akár kint terepen, amikor az utcaemberét szólaltatjátok meg, éreztek bármi hasonló lekezelést, ami a korotoknak és nem a teljesítményeteknek szól?
Nagyon sokszor a korunkhoz, nagyon sokhoz kapcsolat van, de én inkább azt gondolom, hogy a legtöbb esetben pozitív, mert hogy pont, hogy látják, hogy fiatalok vagyunk, megengedik, beengednek, sokkal kedvesebben beszélnek velünk, vagy mondjuk a nagyobb sajtósok is azt gondolják, hogy jaj, de menők vagyunk, hogy itt csináljuk ilyen fiatalon, szóval inkább, hogyha ebben a belpesti burukban vagyunk, ilyen tüntetésekre járunk, akkor menőnek gondolják. Persze, már megesett olyan, hogy mondták, hogy jaj, te még fiatal vagy, vagy ilyen lenézően, meg stb. De akkor már inkább csak azért, mert hogy nem tetszett neki a kérdés, vagy érted, hogy ez már kifogásként. Szóval inkább pozitívan érezzük meg ezt, hogy így fiatalok vagyunk, pont ezért így még mindenki kedvesen bánik.
Meg alapvetően szerintem van ráció az egészben, hogy azért mi kifejezetten tapasztalatlanok vagyunk, és hogy eddig az összes videónkat teljesen autodidakta módon csináltuk, és útközben jövünk rá arra, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. Szerintem ez csodálatos is benne, hogy most megpróbálunk egy remélhetőleg egy új utat kitaposni, vagy picit más, mint amikor, nem tudom, így 2010 környékén bejöttek az internetes, YouTube-os újságok, amiket igen, így igen. Elkezdett az Index meg a 444 csinálgatni még régen. És hogy az is egy teljesen más út volt, és remélhetőleg mi is kitalálunk valamit, amivel teljesen kitűnhetünk, és az, hogy elrontunk útközben dolgokat, ez természetes, és még tényleg fiatalok vagyunk, ehhez tapasztalatlanok, de szerintem csak úgy lehet valamit megtanulni, hogyha csinálod.
És akkor célotok is ezek szerint, hogy egészen más szín legyetek ti abban a média zajban, ami azért egészen érezhető. Még egy kérdés jutott eszembe az eddig megvitatott témánkkal kapcsolatban, hogy amikor láttok olyan videós tartalmat, vagy bármilyen sajtóorgánumot, ahol azt érzitek, hogy bújtatottan valamire befolyásolni akarják a olvasókat, nézőket, biztosan ti is tapasztaltatok már ilyet, ami egy ilyen bújtatott propagandának tűnő, illetve egy sajtóanyagnak tűnő bújtatott propaganda. Ti, akik éppen most nőttök bele a sajtómunkába, hogyan figyeltek arra, hogy ne lépjetek be ebbe, ne lépjetek rá erre az útra? Egyáltalán figyeltek rá?
Nagyon érdekes, ez. Mert nemrég voltam egy Erasmuson, egy iskolai Erasmuson Belgiumban, és pont erről volt szó, ez olyan fake news, hogyan lehet ezt csekkolni, bújtatott propaganda, és azért a legtöbbször Magyarországon már annyira erősen nyomatják ezt, hogy azért Magyarországon nagyon egyértelmű felismerni, de hogy van néhány helyzet, ahol nehezebb felismerni. Hát én azt gondolom, hogy mindenhez cinikusan kell hozzáállni, szóval mindent meg kell kérdőjelezni, és ahol hogy nem jön ki a matek, ott azért valami baj lesz.
Meg alapvetően mi hogyan próbáljuk elkerülni, szerintem úgy, hogy ezért megpróbálunk egymás közt kommunikálni, például a publikálás előtt beküldjük a csoportba, mindenki nézze meg, mondja el azt, hogy itt valamit ki kell levágni, valami sok-e, valami kevés, és megpróbáljuk úgy igazítani, hogy több emberes szűrőn átmenjen, mert hogy szerintem csak úgy lehet jó dolgokat csinálni, és igazából ennyivel próbálunk védekezni ez ellen.
Pont láttam egy komment folyamot, talán a Facebookon annyira nem vagytok aktívak, nem is a ti korosztályotoknak szól, viszont azok, akik aktívak a Facebookon, azok az egyik posztotokat október 23-ai
a mi hazánkos
tüntetésen ott voltatok, és akkor ott nagyon szélsőséges véleményeket fogalmazott meg egy szélsőséges hölgy.
Azokban a kommentekben az a legszórakoztatóbb, hogyha rányomsz a profilukra, akkor mi hazánkos jelöltek. Vagyis, hogy így zseniális ott a sztori. Alapvetően ott valami budapesti jelölt is kommentel, de hogy így a mi hazánkosok nem csípnek. Ennyit tudunk.
Érthetetlen.
Nem is tudom, hogy miért, de... Igen.
Lehet, hogy nem ő a mi buborékunk.
Igen, azt igen, igen.
De azt érezzük, hogy ez nem egy túl nagy veszteség számunkra.
Igen, sem emberek számában, sem pedig érték közösség szempontjából. Ti ezt teljesen ingyen csináljátok, erősítsetek, meg bólintottatok, tehát meg erősítettetek. Igen, igen. Azt leszámítva, hogy egyébként van Patreon oldalatok.
Hát tehát... most már amúgy átállunk a YouTube tagságra, nem a legjobb a Patreon, és hogy amúgy jó, csak nem tudom, azt nem tudjuk kellően reklámozni, és hogyha a YouTube felületén dolgozunk, akkor jobb lesz a YouTube felületén a tagság, de amúgy nem is elég az, hogy nulla, hanem mínuszba vagyunk. Okay.
Nem fizettek egyszer, gyakorlatilag drága hobbija, hogy ezt mondják,
bocsánat. Egyetlen bevételnek számító bevétel az az, hogy még októberben kiadtunk egy 36 darabból álló limitált pólót. 35, igen. Nem, 30.
Azért igen. Az nálatok van, 35-et megvásárolni.
Igen, és akkor ezt a Tubicával közösen kollaboltunk. A Tubica is egy ilyen diák által kezdeményezett cég.
Nagyon jó barátunk csinálja.
És akkor vele eladtuk ezeket a pólókat, de hogy ez még közel se hozta vissza azt a pénzösszeget.
Igen.
Viszont...
Most is dolgozunk egy merch-ön, mert úgy érezzük, hogy ezek a támogatói dolgok az, hogy mi is adunk cserében valamit, így ez lesz a jó út ehhez, hogy valami bevétel forrásunk legyen, mert amúgy ez az első ilyen próba limitált kollaborációs ruhánk, ez egy nap alatt elkelt az összes, vagy két nap alatt, így arra nagy volt relatív a kereslet, bár olcsón adtuk meg minden, de hogy az egy tesztkörnek jó volt, és most próbálunk egy folyamatos ruhasorozatot kirakni, amiket majd, hogyha kész lesz a weboldal, akkor folyton rendelhető lesz.
Említettétek a YouTube tagságot, engedjétek meg, nyilván távolról fog indulni, mert ott még azért nem tartotok, de a YouTube-on vagy közösségi médiában állandó figyelemmel rendelkező emberek, azok nagyon könnyen tudnak influencerré válni. Megint egy ilyen nagyon szép szóval. De most, hogyha szigorúan értelmezem az influencer szót, akkor Gulyás Marci, vagy akár az már imént említett Ács Dani is a tág értelmezésébe beleeshet ennek. Féltek ettől, vagy hülye kérdés az, hogy féltek ettől, de hogy benne van az, számoltok azzal, hogy egyszer csak annyira megugrik a követők száma, hogy influencernek fogtok számítani a fiatal politikai videós közéletben?
Hát, ha nagyon megugrik a követő számunk, és azt gondolják, hogy influencerek vagyunk, egyrészt örülni fogok, hogy megugrott a követő távonunk, viszont emlékszem, hogy egyszer a Telex leadott rólunk egy kis bejegyzés az adomány taxis videónkról. És akkor elküldték, hogy minden helyese, és ott benne volt idő, hogy a balzak youtuberek, és akkor mondtam, hogy na, ez így nem lehet, mi újság vagyunk, szóval ha ilyen nagyok leszünk is, minket influencernek hívva, akkor én kihatom, nem, mi újság vagyunk, és hogy a influencer az annyit, hogy befolyásol embereket, meg reklámozza az ő oldalán, és ezt csinálja az újság is, de az a különbség szerintem, hogy az influencer bármiről tudsz, utazásról, stb., és akkor igazából az újság az egy politikai meg, influencer.
Meg amúgy a generációnkban az influencer az kifejezetten egy citok szó lett.
Nem csak a generációkban szerintem, az influencereket kívül mindenki utalja.
Hogy így... Legalábbis a szó használatot kerüljük, igen, de én amúgy a kamera mögött nem félek ettől.
Te vagy a szerencsésebb pozícióban.
Igen.
És amikor monetizálhatni lehet a YouTube videókat, tehát amikor pénz is áll a házhoz emiatt, az szerintetek mennyire fogja megváltoztatni?
Hamarosan elérünk.
Alapvetően már elértük ott YouTube-on az első rangját a monetizációnak, és mindjárt elérjük a másodikat. Alapvetően eddig 220 forint bevételünk van a YouTube-ból, de nem fejenként.
Ezt el lehet csocsózni.
Hanem mint szerkesztőség. Vagyis, hogy így, nem tudom, egy cukorkára van pénz, örülünk.
De igazából nem is a pénzért csináljuk, szóval ez nagyon fontos, hogy nem azért csináljuk egy bő egy éve, mert hogy annyira híresek lettünk, és százezrek követnek minket. Persze jó érzés, amikor meghívnak a klubrádióba minket, vagy amikor többen megnézik a videónkat, de alapvetően nagyon szeretjük ezt csinálni, szóval, hogy ez mozgatja mindent.
Na jó, most viszont még 18. életéveteket sem töltöttétek be. Hát hosszú távon, a későbbiekben cél, hogy ezzel, ebből, vagy bármilyen más határterületből éljetek meg?
Hát ez majd eldől szerintem, de így örülnénk, hogyha tudnánk bevételt szerezni, de igazából az első lépcsőfok, ami a cél az, hogy nullába visszajöjjünk. És utána majd eldől.
Nagyon érdekes, mert Romániában van egy ilyen újság, hogy Gen Stíri, ami annyit jelent tükörfordításban Gen Hírek, amit egyetemisták csinálnak, és egy 100 000-es Instagram követő oldala áll. Az a különlegességük, hogy nem találhatók, nincs weboldaluk, se YouTube oldaluk, majd YouTube-uk van, mert csak ilyen rövid formátum videókat töltenek fel, és csak ilyen ott írnak cikkeket, szóval Instagramnak kell ki az egész cikket, mindent ott raknak ki, és én félig román vagyok, és ezért nagyon érdeklődtem ez rend, hogy ez hogyan működik, és ott például megnéztem, hogy volt ki adtak egy jelentkezés, hogy törzs ki azt a fonszot, hogy ha akarsz jelentkezni hozzánk, és ott például jó, Bukarestnél kell lenni, meg 18-20 év környékén, de hogy...
Itt ez ő kettő tényező, ami már
De hogy például ott 250 000 forintot biztosítottak annak az embernek, aki jelentkezett hozzá, és az zsebbe. És az a zsebbe. Nagyon vicces volt, hogy megnéztem a kérdéseket, és az egyik kérdés ez volt, hogy milyen ha meg tudnál interjúlni Orbánt, akkor milyen kérdést adnál meg?
Na, akkor ezt most megválaszolhatod itt a rádióban is. Mi lenne egy kérdés, amit hogyha a miniszterelnökünk válaszolna az, egy Balzac videóban, akkor mit tennél fel?
Miért fél? Miért nem áll ki vitatkozni, vagy bármi? Miért fél?
Bölcs kérdés.
Te a kamera mögött állsz,
úgyhogy... Én nem kérdezem. Én nekem ez a szerencsém ilyen szempontból. De még lehet, hogy gondolkozunk ezen a kérdésen szerintem a jövőben.
És hogy ő az utcai harcos, de azért mégiscsak fut a kamera, meg az összes kérdésen, meg az összes vitállal.
Most én leszek a saját apám, nem is nagyapám, vagy ilyen doktor szigor. Nem féltenek titeket a szüleitek? Mit szólnak ehhez a családban? Egyrészt, hogy jártok ki tüntetésekre, és elmentek olyan helyekre is, ahol tudjátok, hogy tátott szájjal az oroszlán barlangjába. Ez a mondás eredetileg nem így van. Dani?
Hát, ugye én voltam kétszer is most már a Kitörés napja című rendezményen, amint arra emlékeznek meg az ott lévő emberek, hogy 1944-ben, vagy 45-ben azon a napon kitörtek a márva beszorult német és magyar katonák, de ez sajnos ez egy apropó arra, hogy a neonáci slep összegyűjjön itt Budapesten, és kiöltözzenek, szóval ez kb. A náci pride, hogy mindenki ki tud öltözni. És kétszer is voltam ott, és hát persze azért ott tényleg úgy érzed magadat, hogy ez nem egy ilyen kellemes háló vagyok. De hogy azon kívül így sosem mondta azt a csádom, hogy jaj, ne menj ki oda, mert megvernek, mert stb. Nem inkább olyan bíztatnak, meg hogy nincs ez a félelem, hogy jaj, most ettől miatt nem fognak felvenni valami munkahelyre, mert hogy ha olyan munkahelyre kell mennem, ahol ez számít, hogy milyen politikai munkát tettél le, vagy nem tudom, akkor ez nem egy jó munkahely.
Nálunk amúgy így, vagy nálam picit amúgy van, de nagyon támogatóak a szüleim, és nem mondanak semmi olyasmit. Azért mondják azt, hogy ésszel csináljam, és hogy azért a sajtóperekben nem lenne jó belefutni, meg csomó dolog van, amitől még így próbálnak megóvni, meg azért vannak vicces sztorik, és amikor tavaly azért az ilyen könygázos tüntetéseken azért így vicces volt mindig, amiközben így csináltuk a riportot, és közben anyukám hívogatott, hogy ugye nem ott vagy, és én mondom azt, hogy hát...
Messziről látom, nem, de nem közben vagyok benne.
És akkor így az első sorba haldoklok egy kamerával a kezembe, és nem tudom, olyankor féltenek, de... Alapvetően szerintem egy olyan dolog mindkettőnknél a Danival, hogy azért elfogadják otthon és támogatnak nagyon.
Igen, nagyon támogatnak.
Egy utolsó kérdés így a végére, rövid gondolatkísérlet. Hol látjátok a Balzacot 5 év múlva?
Erről sokat beszélgettünk már amúgy.
Hát 5 év múlva én ugye már egyetemista leszek, és én azt gondolom, hogy ha egyetemre tovább megy a Balzac, akkor jó lenne egy, ha már odaig eljutott, akkor az jó lenne, hogy olyan lenne, mint ez a román oldal, amit mondtam, hogy egy ilyen kis kiegészítő, hogy nem a kávézóban kell dolgozni, hanem mondjuk innen jön a kicsit a fizetésed. Szóval, ha ténylegesen gimnáziunk után nem hagyjuk abba, mert mondjuk külföldre menjünk, stb. De ha nem hagyjuk abba, akkor azt gondolom, hogy azt szerintem, hogy egyetem alatt ez egy ilyen kicsit fizetés.
Igen, igazából az a cél így 5 évre, hogy ki tudjuk építeni egy olyan infrastruktúrát, amit igazából technikailag ott is tudnánk hajni, hogy működjön magától. Ez az ilyen nagy, hosszú távú cél, ami jó lenne.
Weiner Daninak és Kenyeres Kristófnak, a Balzak Újság YouTube csatorna alapítóinak köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük szépen.
Én pedig köszönöm szépen a figyelmet társszerkesztő Gyürke Kata és technikus Horváth Ádám nevében. A Penke Bencét, a műsorvezetőt hallották. Találkozunk jövő héten. Viszont hallásra.
A Jövő Hangjai című műsorunkat hallották.